14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Adócsökkentést jelentett be Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy 11 pontból álló, a becslések szerint 80 és 90 milliárd forint értékű adócsökkentési és adóegyszerűsítési megállapodást kötnek. Hozzátette, a vállalkozók adóterheit csökkenteni fogják, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágják. Az intézkedések között szerepel az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése, emelik az általányadózók általános költséghányadát, a főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocfó alapot, valamint kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. A vállalkozókat 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállításában és a zöld beruházásokban, adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére, megemelik a kiskereskedelmi adó hatásávjait, valamint a kormány fél évvel elhalasztja az eredetileg január 1-től tervezett üzemanyag jövedéki adóemelést. Az intézkedések között szerepel még a társasági adó előleg értékhatárának 5 millióról 20 millió forintra növelése, a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatára 150 millióról 180 millió forintra emelkedik, valamint 80 ezer egyéni vállalkozó számára indul el egy speciális adminisztráció csökkentés. A tervezett intézkedéseket a banki extra profit adó növeléséből tervezik megvalósítani. A kormány és a kamara közös munkájaként szoros együttműködésben valósul meg a KKV-k adócsökkentése, az adminisztrációs terhek mérséklése, hangsúlyozta a Nagy Elek. A csomag több mint 100 milliárd forintot jelent a következő 3 évben, mondta el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A szépkártya közterheinek csökkentését szorgalmazza az Országos Kereskedelmi Szövetség. Üdvözlik a felhasználhatóság kiterjesztését a hideg élelmiszerek vásárlására, mert az egyszerre segítheti a lakosságot az alapvető élelmiszerek beszerzésében és a kiskereskedelmi forgalom élénkítését, ugyanakkor a szépkártyás hideg élelmiszer vásárlások maximum 3,6%-os tranzakciós díjának mérséklését javasolják, közölte az OKZ. Egy kisebb bevásárlásnál is több ezer forintot spórolhatnak a családok az árrés csökkentésnek köszönhetően, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Zsigó Róbert azt írta, ha kivezetnék az árrés csökkentést, sok termék ára szinte azonnal emelkedne, átlagosan mintegy 25%-kal lennének drágábbak azok az alapvető élelmiszerek, és több mint 30%-kal azok a drogériai termékek, melyekre érvényes az intézkedés. Több mint 3500 hatósági ellenőrzést tartottak a szakemberek, közel 100 közérdekű bejelentés érkezett eddig, és legalább 265 eljárás indult. Összességében már több mint 220 millió forint bírságot szabtak ki. Több mint 3100 darab, 10 hektárosnál kisebb területű állami tulajdonú föld megvásárlására nyílik lehetőség, mától a gazdák számára, közölte az Agrárminisztérium. A területekre 30 napig, azaz december 17-ig lehet vételi ajánlatot tenni a tárca elektronikus pályázati rendszerében. Elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki az az országos közlekedésbiztonsági akció, amely ma kezdődött a közutakon. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartásáról, valamint a beutazásról, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségéről folytatnak vizsgálatokat. Ukrajna és Franciaország elnökei nagyszabású katonai megállapodást írnak alá. A dokumentum várhatóan Rafale vadászgépek Kijevnek történő szállításáról is rendelkezik majd, írta meg az Ukrán Unión hírügynökség. Eszerint Emmanuel Macron és Volodymyr Zelenszky találkozóján a két elnök mellett ipari képviselők is jelen lesznek, a felek pedig szándéknyilatkozatot írnak alá. Görögország amerikai cseppfolyósított földgáz szállít Ukrajnának a téli hónapokban, vagyis decembertől márciusig, közölte egy görög kormányzati tisztségviselő. A görög és ukrán gázipari cégek közötti megállapodást az ukrán elnök Athénban tett tegnapi látogatásán írták alá. Volodymyr Zelenszky nem sokkal korábban jelentett be újabb energetikai megállapodásokat hazája európai partnereivel. Megérkezett a karibi térségbe a világ legnagyobb hadihajója, a Gerald R. Ford repülőgéphordozó, hogy csatlakozzon az ottani bűnszervezetek felszámolására eddig oda vezényelt repülőgépekből, hajókból és több ezer katonából álló egységhez. A bevetés döntő jelentőséggel bír annak alátámasztására, hogy az Egyesült Államok mennyire elszántan védelmezi saját biztonságát, emelte ki a haditengerészet. Végül az időjárásról. Holnap az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadék zónával együtt délkelet felé elhagyja az országot, azután nagyobb és gyengébb felhős napos időre számíthatunk. A szél a nap folyamán mérséklődik. A hőmérséklet kedden hajnalban 0 és plusz 5 fok között, napközben 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először atlétikával, ezt követően a kazincbarcikai úszodával, majd egy harcművészetekben kiemelkedő eredményeket elért ózdi rendőrnyomozóval, végül pedig triatlonnal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Újabb sportolási lehetőséggel gazdagodott Debrecen. Átadták a Józsai futópályát, amely az Aktív Magyarország program támogatásával 156 millió forintos beruházásban valósult meg. A pálya a kormány és az önkormányzat közös célját szolgálja. A mozgás, az egészséges életmód és a közösségi sport lehetőségeinek bővítését. Krobák Lili atlétát hallják.
Én már gyerekkorom óta mindig is sportoltam, szóval már több mint 15 éve futok, és én azért ajánlanám, mert igazából nincs eszközhöz kötve bármikor, és bárki tudja ezt csinálni az év bármelyik időszakában, és szerintem nagyon sokat lehet belőle tanulni. Nekem a koncentrációmban rengeteget segített.
Az új 1000 méter hosszú rekordtán burkolatú futópálya a Józsán a Klastrom part soron készült el, a természet közeli Tócó patak menti környezetben. A projekt 55 millió forintos kormányzati támogatással és 101 millió forintos önkormányzati önrészsel valósult meg. A Józsai futókör a negyedik a városban, a mozogni vágyó debreceniek a Nagyerdei stadion körül, a Tócóvölgyben és a Csapókertben is futhatnak. A közterületeken így már több mint 3 km futópálya érhető el, és 22 kondiparkot is igénybe vehetnek a lakosok. Balázs Ákos alpolgármester úgy fogalmazott, Józsán élni jó, és az adatok is ezt mutatják, ez a városrész lélekszámban is dinamikusan növekszik. Kiemelte, hogy Józsa a fejlődés és a közösségi élet helyszíne.
Ez a hely Józsán, ahol találkozik a most már a sport és a természet szeretete. Elhoztuk a Tisza vizét ide a Tócóba, gyakorlatilag megújult teljesen a Tócónak a környezete, visszaállítottuk az eredeti patakmedret, rengeteg fát ültettünk.
Pap László polgármester elmondta, hogy a debreceniek szívesen és azonnal birtokba veszik a városban létrejövő tömegsport célú fejlesztéseket.
Nagyon jó példák vannak itt előttünk az elmúlt években a futópálya építés, vagy a tömegsportot szolgáló létesítmények kapcsán, hiszen ez a negyedik futópálya, amelyet az elmúlt mondjuk 11 néhány évet figyelembe véve át tudunk adni a városfejlesztési programjainkban, a sportfejlesztések kiemelt jelentőséggel bírnak.
Barcsa Lajos alpolgármester hozzátette, hogy az új létesítmény Debrecen zöld, családbarát és élhető városképét erősíti. Kiemelt azt is, hogy az elmúlt években több mint 3 kilométernyi futópályát és 22 kondiparkot hoztak létre a városban, és az extrém sportparkkal bezárólag számos más mozgásformát támogató fejlesztést is végrehajtottak. A tervek szerint a Józsai futópálya a Mozdulj Debrecen egyik programhelyszíne is lesz. Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár elmondta, hogy a kormány csak olyan településekkel tud eredményesen együttműködni, ahol valódi elkötelezettség van a mozgás és az egészséges élet iránt. Debrecen ebben élen jár, a városvezetés tudatosan építi az aktív élet lehetőségeit.
Az Aktív Magyarország programnak pont az a célkitűzése, hogy tegyük könnyebbé az embereknek az életet, tegyük vonzóbbá azt, hogy normálisan és aktívan éljenek. Nem akarjuk megmondani, hogy ki milyen sportot űzzön. Nem akarjuk megmondani se a fiúknak, se a gyerekeknek, se a lányoknak, se a felnőtteknek, hogy mit tegyenek, hanem egyszerűen lehetőséget akarunk biztosítani.
A Józsai Tócókör átadása újabb állomás abban a törekvésben, hogy Debrecen minden város részében elérhetővé váljon a rendszeres mozgás lehetősége. Lassan nyit az úszoda Kazincbarcikán. A nyitásra váró vízi komplexum tervezői a strandkoncepció kirajzolásában is részt vesznek, köztük az Ybl Miklós díjas Günther Zsolt, a 3H építészeti iroda építészmérnöke, a vízi komplexum egyik vezető tervezője, aki úgy véli, az elkészült komplexum messze sokkal jobb lett, mint ahogy annak idején a tervek alapján elképzelték.
Amikor lerajzoljuk az első vonalakat, és szépen fejlődik a terv, akkor az ember elképzeli, hogy milyen lehet az a végeredmény. De én úgy gondolom, hogy ez az úszoda messze sokkal jobb lett, mint amit mi elképzeltünk annak idején. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ezek a terek, a Tammedence tere, a Főmedence tere, azon kívül hozzá kapcsolódóan a wellness rész, ezek mind valahogyan egybe legyenek. És én úgy látom, hogy tényleg nagyon szépen sikerült ezt megvalósítani. Külön köszönet a beruházónak, nagyon jó volt a kapcsolat folyamatosan, és külön köszönet a kivitelezőnek is, akik nagyon szépen megcsinálták az épületet.
A vezető tervező azt is elárulta, aki egyúttal szenior úszó is, hogy a tervezés közben folyamatosan egyeztettek az önkormányzat képviselőivel, és folyamatosan alakult a terv. Felhívta a figyelmet a terek mellett a színek játékára is, melyekkel az első ránézésre fehér épület mégis rímel Color City színességével, sőt finom árnyék fényjátékaival, a bükkel is. A kialakítás részeként fontos volt, hogy az úszoda és a leendő strand nagyon jól tudjon együttműködni. Miközben a tervek szerint decemberben már az első karcsapásokra várják a vendégeket, az elkészült vízi komplexum medencéi, addig gőzerővel folyik a strandfejlesztési koncepció véglegesítése is a városban. A szakértői csapatban a magyarországi fürdőkultúrát, üzemeltetést és strandfejlesztési lehetőségeket jól ismerő szakemberek mellett építészek, a vízi komplexum beruházását és megnyitását koordináló cégek és szervezetek vezetői, valamint a városvezetők is részt vesznek. Kazincbarcika első körben 1,2 milliárd forintot különített el idei költségvetéséből a többi temű strandfejlesztés megindítására. Az eddigi két ütemben elkészült vízi komplexum beruházást most újabb tervezési fázis követi, amely kapcsán Beke Tibor fürdőigazgató elmondta, hogy a strand és vele az egész komplexum fejlődése a következő években folyamatosan folytatódik.
A megépült vízi komplexum véleményem szerint egy országszerte elismerést kiváltó építmény lesz. Az építmény maga, épület az gyönyörű, a beépített úszoda technológia az világszínvonalú, és most elkezdődött már a strand tervezése, mert a városvezetés érzi a lakosság igényét erre, és ebben a tekintetben elkötelezett, hogy a strand és az egész komplexum fejlődése a következő években tovább folytatódjon.
Az igazgató hisz abban, hogy a vízi komplexum országszerte elismerést kiváltó építmény lesz a gyönyörű épülettel, a beépített világszínvonalú úszoda technológiával és a tervezendő stranddal, amellyel szemben a város vezetése különösen elkötelezett, érezve a lakosság ezirányú igényét. Ahhoz, hogy a városnak ne csak sokakat vonzó, de fenntartható strandja is legyen, nagyon sok körülményt kell megvizsgálnia a szakértőknek. Szerintük lényeges kérdés az is, hogy milyen vízbázisra épüljön majd Kazincbarcika új strandja. Klimon István alpolgármester kiemelte, hogy az, hogy mi fog megvalósulni a következő hónapok kérdése, hiszen előbb megszületnek a koncepciótervek, amelyekből ki fogják választani a legmegfelelőbbet, és azt lendítik a végső tervezés fázisába.
Sokakat foglalkoztat a gyógyvíz kérdése is, amelyet már régóta keresnek Kazincbarcika alatt a föld mélyén, és erről még most sem tettek le a kutatók. A tudomány fejlődésével egyre jobban lehet kutatni a mélység titkait, ezért ha van mit megtalálni, azt egyre nagyobb eséllyel sikerül is. Klimon Istvánt, a város alpolgármesterét hallják.
Bárki, aki a világban egy strand fejlesztésébe belekezd, az mindig nagyon nehéz helyzetben van. Több egyszerre jelentkező igényt kell kielégítenie. Ilyen többek között az, hogy legyen gyógyvízturizmus, legyen mellé rekreációgyógyászat, a adott település lakóinak megfelelő kiszolgálást tudjon biztosítani, egy kicsit a turisztikát fellendítse, és a környezeti infrastruktúrát megfelelőképpen hasznosítsa. Az, hogy mi fog megvalósulni, az a következő hónapoknak a kérdése, hiszen előbb megszületnek a koncepciótervek, és a koncepcióterveket követően kiválasztásra kerül a legmegfelelőbb, és annak lesz meg a végső tervezése. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, ami már sokszor felmerült, és erről is sokan, akik Kazincbarcika élete iránt érdeklődők tudják, hogy már régebben is kerestek gyógyvizet Kazincbarcika alatt a föld mélyén. Ezről nem tettünk le mi a múltban sem, és ez most is ugyanúgy a felszínen van, hiszen ahogy a tudomány fejlődik, egyre inkább lehet kikutatni a mélységnek a titkait, hogyha szabad így fogalmazni, és könnyen előfordulhat, hogy akár sikerülne gyógyvizet találni.
Az új kazincbarcikai strandért felelős szakértői csoport munkába kezdett, így néhány hónap múlva elkészülhet az a koncepció, amely alapján a tervező asztalon, majd a való életben is megszülethet Kazincbarcika látványos és fenntartható új strandja a hamarosan megnyíló vízi komplexum mellett. Kedves hallgatóink, most pedig egy olyan sportoló beszél pályájáról, aki az Ózdi rendőrkapitányság nyomozója. Berki Renátó rendőrfőtörzsőrmester több harcművészetben is kiemelkedő eredményeket ért el. Most őt hallják.
6 éves koromban kezdtem a küzdősportokkal foglalkozni, nagyon eleven gyerek voltam. Mikor jött a nyár, akkor a szüleim már készültek, vették az első segélycsomagokat, mert mindig összetörtem magam, én ez a tipikus nagyon eleven gyerek voltam. Aztán az egyik nagybátyám, még akkor Sós Lajos mesterhez már elkezdett járni, még akkor egy iskola tornatermében voltak az edzések, és ő tanácsolta a szüleimnek azt, hogy ezzel le fognak kötni engem, és akkor így elfáradok otthon, és nem eszek annyira eleve. Hát ez nem sikerült, hogy lekössenek. A leködni leköttek, csak nem fáradtam el. Aztán így már egy jó 2 évtizede már csinálom ezt a küzdősportot, és ebben a világban vagyok. Azért a küzdősport nagyon sok dologban segített. Azért technikailag másképp voltak a dolgok, más sportokba elősegített, és a más sportokat is beleépítünk a küzdősportokba. Édesanyám, tipikus édesanyám, mindig is féltett, édesapám volt a keményebb, azt tudni kell, hogy édesanyám mai napig egyetlen mérkőzésre semre jött el, mert mindig azt vallotta, hogy ő nem szeretné azt látni, hogy a fiát úgy megverik. A sport az az, hogy ha a győztest is mindig megverik, úgyhogy itt ez elkerülhetetlen. Édesapám ő azért eléggé sok mérkőzésemre kijárt, és ő otthon, és ő támogat. Édesanyám természetesen otthonról aztán úgyis megnézi, másnap tud minden részletről, közvetíti neki édesapám, hogy mi történt, meg van. Mindig a versenyem előtt van egy ilyen jól megszokott ilyen spirituális dolgom, hogy lemegyek előtte édesanyámhoz, és akkor ő ad egy áldás nekem, és akkor úgy megyek az összes versenyemre. Úgyhogy mi mindig támogattak ők ebbe. Azért teljesen más egy mérkőzés, mint egy edzésen való munka. Azért ott nagyon sokba a maga a környezet, az emberek nagyon úgymond hátráltatják a versenyzőt. Valaki nagyon nagy erőt tud belőle nyerni, valakinek pedig ez szívesen nagyon megterhelő, ezt nehéz megtanulni és kezelni. De amikor úgy ezzel már így a mai napig így vagyok, előtte nagyon izgulós típus vagyok, de hogyha felkerülök a ringbe vagy a ketrecbe, akkor onnantól elmúlik minden, és akkor csak fókuszálok teljesen az ellenfelemre és az edzőmnek az utasításaira. Nekem nem az volt a büntetés gyerekkoromban a szüleim részéről, hogy nem számítógépezhettem, vagy nem mehettem el olyan helyre. Nekem az volt, hogy nem mehettem edzeni. Na és akkor, hogyha rossz jegyeket szereztem, akkor mindig ez volt a büntetésem, hogy nem mehetek edzeni. Hát már másnap azon voltam, hogy azonnal kijavítsam. Mindig én voltam az a gyerek, mikor rossz jegyet szereztem, vagy másnap, vagy már harmadnap már azon voltam, hogy jelentkeztem, hogy igen, én szeretnék felelni, és akkor csak néztek mindig a tanárok, hogy hát mi miért szeretné ennyire, hát azért, mert ennyire mindig is a sport ennyire összekapcsolt engem, hogy minél jobban csináljam és menjek. Az ember minél magasabb szintre jut el a küzdősportokba versenyszinten, annál több odafigyelést és megvonással jár a, úgymond a mindennapokból. Azért volt olyan helyzetem, természetesen amikor tinédzser voltam, akkor sok minden felé vitt a dolog, meg minden érdekelt, de úgy mindig megmaradt nekem ez a sport. Úgy sose tudott annyira befolyásolni semmi, hogy a sportot háttérbe szorítsam. Az edzőmmel olyan kapcsolatot építettem ki, ami már gyerekkorom óta, hogy tényleg ő olyan, mint hogyha a második apám lenne. Úgyhogy szinte családtagként kezeli mindenki az edzőmet. Úgyhogy úgyis nagyon sokat töltünk együtt, sok időt. Úgy volt nem csak az edzéssel kapcsolatban, hanem a magánéleti problémákkal is fordulhattam hozzá, meg fordulhatok mai napig hozzá a lelki problémáimmal, mindennel.
Elárulta azt is, hogyan tudott a nemzetközi porondra kijutni.
Sokat kell versenyezni hozzá, nagyon, és jó kell teljesíteni. Ki kell magaslani a többiek között valamivel. Végig egy edzőm volt, végig Sós Lajos volt az edzőm, mai napig is ő az edzőm, és kickboxszal kezdtem az egészet, akkor ugye az alapokat megtanultunk. Utána karatéba is betekintettem, abból van egy Shodan mester végzettségem, egy diplomám belőle, amely egy edzői mesteri diploma. Utána bejött akkoriban a K3 szabályrendszer, ott kézláb és földharc is volt korlátozott mennyiségben, egy 30 másodperc, ott azért teljesen át kellett térnünk, ugye abban az állóharcról át kellett térni a földharcra is, úgyhogy nagyon sokat tanultam a grappling világából is, és judo, grappling, így mindent, ezt birkózás, ezt nagyon sokat tanultunk. És nagyon érdekes ez is, hogy ezt is Sós Lajos mester tanította nekünk, és eléggé magas szinten, mert a Bush magyar bajnoki szintig jutottam el. Úgyhogy, és a többi versenyző is, Micho Timon, ez egy nagyon híres küzdősportgála volt, és nagyon sokan eljutottak erre így mester által. Kempó szabályrendszer, ott is a full kontakt szabályrendszert képviseltem. Természetesen kipróbáltam magam más light kontakt szabályrendszerbe. Volt egyszer egy nagyobb sérülésem, akkor pedig egy szemikontakt szabályrendszerben. Hát elég érdekes volt, elindultunk versenyezni, és akkor én úgy volt, hogy nem versenyzek. És az edzőm támogatására mondta, hogy ha már itt vagyunk, akkor nem maradj kitese, és akkor volt egy ilyen szemikontakt. Ez az azt jelenti, hogy érintő jellegű küzdelem folyik, és akkor pontokra megy. Az olyan, mint a kickboxba is, a point fighting, egy pontot, egy érintés, és akkor hát elég érdekes volt. Természetesen ott ismertek a bírók, meg a szerzők, és akkor mondták, hogy Renátó, te ebbe, hát ez ne akard, mert úgyis le fognak léptetni. Úgyhogy elég érdekes volt, hogy tudtam annyira korrigálni magamat ott is, hogy megnyertem egy nemzetközi bajnokságot.
Berki Renátó beszélt a K1 rendszerről is, amiben szintén belekóstolt.
A K1 az egy szabályrendszer. A Muay Thai, ugyebár ez egy harcművészet. Azzal lehet a legjobban összekapcsolni ezt a kettőt, a Muay Thai és a K1-el. Mint ahogy mondtam, a K1 az egy szabályrendszer, ez a japánok találták ki. Ez az abból áll, hogy kézláb összekombinálása, technikák, van téldrúgás fogásból, egy fogás és utána el kell engedni az ellenfelet. Mellette vannak fordulatos ütések, a kiukusén karatéból átvett technikák alkalmazása, fordulatos rúgások, combtámadása és a a többi ilyen kéztechnikák, amik vannak. A Muay Thai azzal abban különbözik, mint hogy mondtam, az egy harcművészet, és ott ugyebár a 8 végtag technikájának hívják, és ott van könyökütés, folyamatos klincs, illetve térdrúgás. A klincs az az, hogy összekapaszkodik a két ember, és próbál fogást találni a másikon, és földre levinni, és akkor onnan állásból folytatják. Az MMA Mixed Martial Arts, az egy kevert harc művészet, ott a több, ez egy úgy tudom mondani, hogy ez egy gyűjtő fogalom. Itt úgy, mint a K1 is azért volt, hogy többfajta küzdő sportoló is megmutatta a tehetségét benne. És akkor aki kiokusin karatézott, aki kickboxolt, aki kungfuzott, az mindenségkor az MMA, ez ugyanaz, hogy mindenki, vannak birkózók, vannak brazil jiu-jitsusok, vannak kickboxosok, muhájtás, és akkor mindenki, van egy szabályrendszer, ugyebár ott van földharc is, ott végtelen mennyiségű van, természetesen az időkorláton belül, és ott lehet ütni egymást a földön, meg minden, úgyhogy ezt különbözteti meg ezeket.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Berki Renátót, az Ózdi rendőrkapitányság nyomozóját hallották. Különleges edzőpartnerük volt a szolnoki triatlonistáknak a napokban. Lehman Csongor, Európa-bajnok, világranglista 5. helyezett állt be soraikba, aki nem csak futott és kerékpározott velük, de kérdezni is lehetett tőle. Most őt hallják.
Ez egy nagyon érdekes sportág, nagyon sok mindent tud adni, megtanulunk úszni, nagyon fontos, úgy gondolom elengedhetetlen a mai világban. A futás is egy olyan fizikumot ad, ami nagyon jó igazából az egész átlevő életünkhez, illetve egy olyan sportszeretetet ad, ami úgy gondolom, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy boldog és kiegyensúlyozott életet tudjunk élni. Amellett, hogy járjuk a világot és versenyről versenyre megyünk, nagyon fontosnak érzem azt is, hogy ezeket az élményeket át tudjam adni valamilyen szinten a gyerekeknek, és ezzel megpróbáljam őket motiválni. Nyilván őket motiválja ez, hogyha itt vagyok, de engem is roppant mód motivál az, hogyha láthatom őket, és láthatom azt, hogy az a pályafutás, amiben benne vagyok, és amit remélem, hogy még nagyon sok sikert tartogat, az arra ők felnéznek, és ez esetleg egy követendő példa lehet számukra, és hogy ez abszolút egy kölcsönhatás, úgy gondolom, hogy egymásnak tudunk energiát adni.
Lehman Csongort, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Országszerte elindult az igazgatói mentorhálózat, amelynek Borsod-Abba Új-Zemplén vármegyei alakuló rendezvényét a miskolci Matthias Corvinus kollégium székházában tartották. A program célja, hogy támogató szakmai közösségek jöjjenek létre az intézményvezetők között. A rendezvényre Miskolcról és a vármegyéből számos iskolaigazgató gyűlt össze, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és segítsék egymás fejlődését. A mentorhálózat szeptemberben indult, és mintegy 600 intézményvezetőt fog össze. A részletekről dr. Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos adott tájékoztatást.
Amikor megkaptam azt a feladatot, hogy a pedagógiai innovációkkal vagy a családbarát oktatási környezettel foglalkozzak, akkor elgondolkodtam azon, hogy az oktatás irányításom mellett mi azon, amivel segíteni tudok, és akkor arra jutottam, hogy én nagyon szeretnék az igazgatókkal együtt dolgozni, mert szerintem az igazgatókon múlik az ország teljes köznevelése. Hogyha ők jól végzik a feladatukat, ők jó iskolákat tudnak vezetni, ők jó óvodákat tudnak vezetni, akkor tudunk bevezetni innovációkat, akkor tudunk reagálni a társadalmi változásokra, akkor tudjuk erősíteni azt, hogy igenis legyen az oktatásunk családbarát, hogy minél emberibb legyen, úgyhogy én szeretnék nekik segítségként jelen lenni, én nagyon elismerem az ő munkájukat, nagyon nagyra tartom, nagyon nagy a feladatuk és a felelősségük, az elmúlt években is emberfeletti munkát végeztek, és én kötelességemnek érzem, hogy mellettük legyek. 20 közösséget indítunk el ezzel a mentorhálózattal, vármegyénként, illetve Budapesten így jön össze a 20 csapat, és minden helyszínen az a cél, hogy a helyi adottságoknak megfelelően találják meg egymás között a jó gyakorlatokat. Tehát nem jövök ide és mondom el, hogy szerintem akkor leszel jó igazgató, ha ezt meg ezt csinálod, hanem ez abszolút alulról fejlődő folyamatként szeretném őket segíteni, egy kicsit ilyen katalizátorként funkcionálni ebben a folyamatban, amit erre a tanévre kitűzünk, annak a céljának megvalósításához, és azt szeretném, hogy ők megkeressék a problémákat, megkeressék a kérdéseket, meg tudják fogalmazni, és egymás között keressenek rá választ. És én azt az ígéretet tettem, hogyha van olyan kérdés, amire nem találnak választ, mondjuk stratégiába, kommunikációba, menedzsmentbe, bármiben, akkor azt eljutatják hozzám, és akkor én annak megfelelően fogok nekik segítséget nyújtani, mondjuk egy szakembernek a bevonásával. Tehát ugye szerintem nagyon fontos, hogy ők maguk tudják majd meghatározni a tanév során, hogy mire van szükségük, milyen segítségre, és én ezt igyekszem biztosítani. 600 igazgató összesen az egész országból, és az idei tanévben elsőként általános iskolai és gimnázium igazgatóknak biztosítjuk ezt a lehetőséget. De már nagyon sorba állás, nagy az érdeklődés, úgyhogy már sokan kerestek óvodaigazgatók is, kollégium vagy alapfokművészeti iskola igazgatók is, úgyhogy ha most ezt jól csináljuk és jó eredménye lesz, akkor egész biztos, hogy a jövő tanévtől ezt ki fogjuk szélesíteni, és tovább fogom ezt a programot vinni. A fenntartóktól kértem egyébként segítséget, hogy ajánljanak igazgatókat. Vannak egyházi fenntartású iskolából érkezett igazgatók, de túlnyomó részt azért az állami fenntartású iskolákban érkeztek a mai nap is ide az igazgatók. Nagyon pozitív volt a fogadtatás, azért azt el kell mondjam, hogy ők nem nagyon tudták, hogy hova jönnek, és mi lesz. Én tudták, hogy ez egy mentorhálózat, meg ők már miután a 12. állomása a sorban, ők azért már a sajtóban tudtak erről olvasni, vagy akár az én Facebook oldalamon erről tájékozódni, tehát láttak képeket, videókat már az egészről, kézzel foghatóbbá vált, de szerintem azért nagy meglepetést okoztam nekik avval, hogy tényleg valaki nem ide jön és megmondja, hogy lesznek jók, mert mit csináljanak, hanem valaki ennek szabad teret ad. Jó volt a hangulat, jó volt a fogadtatás, és két részből állt ez a mai nap. Egyrészt én magam elmondtam, hogy mik az indítatások, mik azok a területek, amikről szeretnék beszélni, például ilyenek a szülőkkel való kapcsolattartás, a kollégáknak a motiválása, a belső innovációknak a fejlesztése, és azoknak, hogy hogyan tudnak teret adni. A második részben pedig egy pszichológussal dolgoznak együtt, akik egy tréningen vesznek részt az ideérkező igazgatók, és a pszichológus abban segít, hogy most így nagyon rövid idő alatt találjanak közös célokat, és elkezdjenek közösségként is működni.
Új képalkotó berendezés telepítése és ezzel együtt a radiológiai osztály felújítása kezdődik el a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban. Szamosvölgyi Péter polgármester örömét fejezte ki az infrastruktúrális fejlesztésnek, amely mellett kiemelendő több új orvos érkezése is, akiknek a lakhatási támogatásában az önkormányzat is szerepet vállal.
Egy vadonatúj CT telepítése van folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a régi használt, de még egyébként működőképes CT helyett egy nagyon korszerű, nagyon modern műszer került beszerzésre az Erzsébet Kórház számára, illetve nem az ő számukra, hanem a gyógyítás megelőzés kapcsán a térségben élő emberek számára. Így megkerül újuljon a mérete miatt és az elhelyezkedése miatt, az árnyékolása miatt az egész radiológiai szárnak. Ez a építészeti munka része a történetnek. Tehát ugye laikusok vagyunk, én is azt gondoltam, hogy van valami nagy terem, oda bekerül egy CT-készülék, és onnantól kezdve áram alatt van és indulhat a munka. Nem. Nagyon-nagyon sok előírás van hozzá, hogy az színvonalában és biztonságában megfelelően működhessen. Ezek az átalakítások folynak most éppen. De így az egész szárny megújul. Az átadási határideje a CT-nek, amikor működésbe helyezhető, az várhatóan január hónapban történik meg, tehát 3 hónap múlva durván mondhatjuk, hogy ez rendben van. Tárgyal a kórházvezetés a 2 új rezidenssel, úgy néz ki, hogy sikerül is megállapodni, az egyik neurológus, a másik pedig anesteziológus, mind a kettő szükséges hátor a jó helyben. És itt még hozzáteszem azt is, hogy a debreceni és a miskolci orvosokkal, szülésznőgyászokkal pedig folyamatosan egyeztetünk, megy a munka, rendelési idő megvan, várják is a szülésre váró kismamákat, mert hogy van kapacitás, kiváló szakemberek dolgoznak, úgyhogy én azt hiszem, hogy nem érheti szó a ház elejét, és ezek mind-mind jó dolgok, és további orvosokkal is, ha jól tudom, az intézmény vezetése folyamatosan tartja, vagy veszi fel a kapcsolatot, és ezt egészen addig hajtani kell ezt a munkát, amíg nem érjük el azt az orvos létszámot, különböző szakterületeken más és más létszámot, ami a kórház kiváló működéséhez szükséges. Én szeretném még a polgármesterségem ideje alatt azt érezni, hogy a stabilitása 100%-os az Erzsébet kórháznak. Van szolgálati lakás, amit rendelkezésre tudtunk bocsájtani, több is van, jó néhány van, 5 legalább, de ennek még nincs vége, évvégéig szerintem még újabb 2 szolgálati lakásra lesz szükség. Ezek jó hírek, mert hogy orvosok jönnek. A feladat viszont adott, olyan állapotú lakásokat kell adnunk, ami megfelel az elvárásoknak, hiszen nem mindegy az, hogy kik élnek sátorajúhelyben, és az sem mindegy, hogy akik dolgoznak az Erzsébet kórház orvosként, azoknak megfelelő az elhelyezése.
Simon Attila október 23-án Magyar Vidékért díjat vehetett át az agrárminisztertől. A 60-i mezőgazdasági szakember, címzetes egyetemi docens évtizedek óta itthon és külföldön is sokat tett a mezőgazdaság fejlődéséért. A díjazottat Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Milyen érzés volt ez? Mert ennek van egy útja. Fölterjeszti, kiterjeszti fel, hogy jut el oda, ugye a miniszter asztalán csak aláírásra kerül, azért nem egy rövid út ez, mire eldöntik, és valamit le kell tenni az asztalra a mezőgazdásznak is ahhoz, hogy ő legyen ez az elismert ember. Erről mit tudsz? Hát teret ismersz?
Annyi a folyamat, hogy ez 2-3 éves történet, mivel évente csak egyszer adják ki ezt a díjat, és mindig október 23-án, ezért elég komoly előkészítés van. Több helyről terjesztenek föl, engem az agrárkamara, az egyetem, illetve a maga minisztérium államtitkát terjesztett föl, amit ezt el is fogadtak. Ez egy hosszú folyamat volt, sok-sok vizsgált, zajlott abban, hogy megérdemli, hogy jogosan jár-e. Az átvétel tényleg megható volt, különösen azért volt megható, mert ugye már második sorba ültem, az első sorban az életfa, arany, bronz és az is díjasai kapták, akik 80-90 éves korukban voltak ott, hogy elértek egy olyan életpályát, ahol jutalmazni kell, egykori professzorok vagy komolyabb cégvezetők, utána következtünk rögtön mi, úgyhogy az egész hangulat egy ilyen itt volt a teremben, és hát jó volt átvenni ilyen nagy professzoroktól.
Arról nem kérdeztelek, de most megkérdezlek, hogy milyen munkát ismernek el ezzel a díjjal, mert itt említettél egy érdekes kulcsszót, hogy életpálya, életmű, te ezt így fogod föl, úgy veszem, hogy neked így koronát tettek a munkádra. Mit ismernek el ezzel?
Az indoklásban van, nem felolvassák a nevet, és hogy indoklás van. Abban részben a elmúlt 8 év banki munkámat ismerték el, az agrárprogram létrehozását, amelyet egy BH bankban nulláról építettem föl. Egy volt külkerbankban, és egy olyan 58 milliárd forintot tudtunk kihelyezni direktbe a gazdákhoz. Háttérre és olyan biztonsággal, hiteltermékkel, ahol a úgymond a bebukási ráta az 0,02% volt, tehát sikerült minden forrásnak célba érnie. Ehhez a banki átsorrendszerek, a digitális feldolgozások, az AI használatában mind-mind alakítottuk és részt vettünk. Ez egy tényleg egy rendkívüli, mert egyetlen bank se tudott ekkora hirtelen nulláról ilyet elérni. Ezzel pázásra a második sorindoklás az volt, hogy a hazai és nemzetközi eredmények, amit el tudtam érni, az pedig az elmúlt 30 év Brüsszelben, külföldön, Amerikában vagy más álmok végzett takmai munka, előadások, képviselet, a hazaiba pedig az, amit a hazai egyetem oktatásban vettem részt.
A Superszum Alapítvány idén is szeretne 600 hátrányos helyzetű kisgyermeket vendégül látni a Miskolci Tudomány és Technika Házában, ahol Mikulás alkalmából egy vidám műsorral és egy-egy Mikulás csomaggal szeretnék meglepni őket. Ezen kívül még másik 800 halmozottan hátrányos gyermeknek is terveznek Mikulás csomagot eljuttatni. Ehhez édességgyűjtést indítanak, hogy minden csomag szeretettel és bőséggel teljen meg. Ezen kívül az alapítvány egy erdélyi útra is vállalkozik, hogy felmérje az ottani hátrányos helyzetű gyerekek igényét. A részletekről Bernasconi Busz Katalin, a Superszum Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Idén is elindítottuk a Mikulás csomag akciónkat, fogadj örökbe egy Mikulás csomagot. Tavaly is 2000 forintos áron készítettünk Mikulás csomagot a gyerekeknek, idén is ebben az összegben szeretnénk összeállítani a gyerekeknek Mikulás csomagot. Tavaly több mint 1500 csomagot készítettünk, idén nem nyertünk pályázatot sajnos erre a projektre, úgyhogy próbáljuk saját forrásból és adományokból, támogatásokból összeállítani a Mikulás csomagokat. A weboldalunkon és a Facebook oldalunkon is megtalálható minden információ. Ráklikkelve ki mennyi csomagot szeretne vásárolni. Egyébként céges és baráti társaságok, magánvállalkozók, magánszemélyek felajánlása is érkezett már. Ők megvásárolják magát a csokoládét és az édességet is azt hozzák el hozzánk. Tehát mi is fogunk csomagolni, de egyébként van, aki kész Mikulás csomagot, tehát van olyan cég, aki kész Mikulás csomaggal szeretné támogatni a kezdeményezésünket. A csomagokat ugyanúgy, mint ahogy tavaly is, 600 gyermeket hívtunk a Miskolci Tüskevár iskolából is fogyatékkel élő gyerekeket, hívtunk vidéki gyerekeket, óvodákból, nagy csoportosokat, ugye, akik már ugye az utazást is, meg a programot is végig tudják ülni, hívtunk általános iskolából elsős osztályosokat, úgyhogy kétszer két előadást fogunk tartani, kétszer 300 gyereket a Tudomány és Technika Házában. Az Rinyi Lila gimnáziumból fog jönni majd egy osztály, akik ugyanúgy segítik majd a gyerekeket manónak öltözve, tehát ők lesznek a mi segítőink, ahogy tavaly is, és rengeteg játékot, plüst, mindenféle játékot fogunk még ott kiosztani a gyerekeknek, tehát tényleg várjuk a gyerekeket szeretettel. Viszont itt Miskolcon is ugye óvodákból és iskolákból is hívtunk már gyerekeket, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy az érdeklődés. Nekünk nagyon-nagyon szelektálni kell. Tavaly a városnak az egyik végéből hívtuk, most a másik végéből, tehát tulajdonképpen földrajzilag döntöttük el, hogy honnan hívjuk most a gyerekeket. Valamint készülünk Erdélybe. Erdélybe felvettük a kapcsolatot több olyan gyermekintézményen, egyébként ők kerestek meg minket az évek alatt, és mi soha nem mentünk ki külföldre támogatásokkal, tehát úgy gondoltuk, hogy Borsod megyében is bőven van helye a támogatásoknak. Viszont idén csapatépítő jelleggel is, és egy kicsit kimozdulva a komfortzónánkból, Gyergyószent Miklós környékére szeretnénk menni, olyan árvaházba és olyan csecsemő otthonba kisgyermekeknek az intézményeibe, ahol nagyon nagy szükség van meleg ruhára, meleg csizmára, játékokra, és ha tudunk, akkor tartós élelmiszert is szeretnénk kivenni. Ebben a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Borsod Megyei Tűzoltó Szövetség is a partnerünk, valamint ugye az egyik miskolci autókereskedés, a cégek, ugye, akik támogatják ezt az egész utunkat. Ugye a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Borsod-Bújzemplén Vármegyei Tűzoltó Szövetség, valamint ugye Miskolci Miskolcon a Toyota Balog, aki karitatív módon támogatja majd a szállítást és ugye a szervezést erre az útra. Nagyon-nagyon-nagyon gondolkoztunk azon, hogy ki és hogy menjen ki, mennyien induljunk el ugye erre az Erdély útra, egyikünk sem volt még ilyen karitatív úton, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nem is lesz az első, második, harmadik alkalommal is szeretnénk majd kimenni, úgyhogy így csapatépítő jelleggel egy-két önkéntessel, és ugye a tűzoltóság részéről is, aki majd az autót vezeti, az majd ugye jön velünk, jönnek a fiúk. Megnézzük, hogy hova és mi az, amire szükség van, és akkor úgy legközelebb már jobban fogjuk tudni úgy célirányosan, hogy hova is érkezzünk. Várnak ott minket egyébként, tehát minden feltétel adott, és most már így Borsod megyén kívül is tényleg elvisszük azokat az adományokat, amiket itt kapunk. Ugye kinőttük a feladatot, kinőttük a helyeket, rengeteg adomány is érkezett az elmúlt időben, szétválogattuk is, és úgy döntöttünk, hogy elindulunk Erdélybe vele.
Elindult a 2025-ös Barátságbrigád kampány az Amigos a gyerekekért jótékonysági szervezetnél. A kampány középpontjában az áll, hogy az önkéntes fiatalok személyesen töltsenek időt a kórházban fekvő beteg gyerekekkel, játszanak, beszélgessenek, mosolycsaljanak az arcokra. Idén különösen ambiciózus a program. Céljuk, hogy 6 új nagyváros kórházaiba is elvigyék az Amigo napok varázsát. A kampány keretében az önkéntesek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből a Miskolci Onkológiai Központot, illetve az Ózdi Kórházat is felkeresik. Az egy hónapos kampány során nagyköveteket toboroznak, akik segítenek az adománygyűjtésben és az önkéntesek mozgósításában is. A részletekről Földi Hanna, a szervezet egyik önkéntese, a Miskolci Egyetem joghallgatója adott tájékoztatást.
Tavaly január környékén nagyon-nagyon úgy éreztem, hogy két célt be akarok teljesíteni az életemben. Egyrészt azt, hogy az egyetemen keresek egy olyan közösséget, aminek a részese lehetek, és együtt alkothatunk valami nagyobbat. Másrészt pedig már nagyon-nagyon régóta vágytam arra, hogy valamilyen szervezetnél önkéntes legyek, és ezt is aktívan kerestem. És amikor az egyetemre kerültem, akkor fél év után jött velem szembe az a lehetőség, illetve akkor volt felvételi időszak az Amigosnál, és úgy döntöttem, hogy be is adom. Először egy írásbeli, majd egy szóbeli forduló, után pedig február végére be is kerültem, és azóta önkéntese vagyok az a szervezetnek, úgyhogy nálam ez így kettő cél teljesített be, és az Amigos jelenleg 6 városban van jelen, 21 kórházi csapattal, és vannak az úgynevezett Amigo napok, amiknek az a célja, hogy egy-egy napokra, egy-egy bevetésekkel, ezek a bevetések azok, amikor konkrétan jövünk a gyerekekhez, és akkor az Amigo napok azok azért felállnak, hogy még 6 olyan városba eljuttassuk ezt az élményt, akár csak egy-egy napra, ahol ez alapvetően nincs jelen rendszeres jelleggel, hiszen az Amigos a nagybetűs célja is, hogy egy napon minden beteg gyerek mellett legyen egy Amigo, úgyhogy ez visz minket közelebb. Most az adománygyűjtő időszak van, és utána kezdődnek el, ha minden jól megy, én Ózdra fogok menni. És az alapítványnak van egy munkavállalói gárdája, illetve nagyon-nagyon sok mindent önkéntesek végzünk mi magunk. Vannak különböző háttércsapatok, és ezt is az egyik háttércsapat rakta össze, akik kitalálták nyilván munkavállalói támogatással, hogy melyik városok, illetve hol tudna ez megvalósulni, és a kampányban pedig egyébként önkéntesek is támogatást nyújtanak nekünk. Én most vállalom jelenleg a legnagyobb szerepet az adománygyűjtés szerepében, hiszen ugye követő is vagyok ennek a kampánynak. Alapvetően én 2 eszközt vettem a kezembe, a közösségi média oldalakat, illetve a kapcsolati tőkémet. A közösségi médiát azért, mert ezzel foglalkozom, tehát eléggé értek hozzá, azt gondolom, és ennek már most egyébként nagyon szépen meg is van az eredménye. A másik oldalról pedig a vállalkozói tapasztalatom, és az, hogy ebben a közegben mozogtam, nagyon sok kapcsolati tőkét biztosított számomra, vagyis hát felépítettem, és ezt mindenképpen szerettem volna elővenni, és végre valami olyanra használni, amivel egyébként valódi értéket teremtetek. Előfordul, amikor az nehezebb pillanatok jönnek elő, de összességében mindig úgy megyünk be, hogy mi gyerekekhez megyünk, és nem a betegségükre fókuszálunk. Ezzel is igazából segítve őket is, illetve valamilyen szinten magunkat is, hogy a lehető legpozitívabb hangulatot tudjuk nekik megteremteni. Úgyhogy voltak persze nehezebb pillanatok, de nagyon sokan már hallottak rólunk, mert egyébként heti rendszerességgel vannak bevetések, ugye ezek az ilyen kifejezett alkalmak, amikor jövünk. Bemegyünk, mondjuk, hogy szeretnénk neked játszani, nyitottak rá, van-e kedvük hozzá, és általában szokott lenni is. Van egy dobozunk, ami tele van pakolva nagyon izgalmas játékokkal, és mindig ők dönthetik el, hogy mivel szeretnének játszani.
Az utóbbi években egyre több új szőlőfajta jelenik meg a hazai ültetvényeken. Ezek a nemesítések nem csak az ízek gazdagítását szolgálják, hanem fontos szerepet játszanak a betegségekkel és az éghajlatváltozással szembeni védekezésben is. Arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a borászoknak, hogyan hat mindez a bor minőségére, Nyilas Ilonát, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökét Fekete Gábor kérdezte.
Kihívások elé is állítja a szőlős gazdákat az éghajlatváltozás. Ugye eddig, ami ellen hát a szőlőket ismertük, hogy peronoszpóra, lisztharmat és társai gombafertőzések, de vannak új betegségek is, amelyek az éghajlatváltozással megjelentek. Milyen ez az új betegség, találkoztak-e már vele, és melyik szőlőfajtát érinti leginkább?
Igen, ami most nagyon foglalkoztatja a köztudatot is, és természetesen a szőlő bortermelőket még inkább, az aranyszínű sárgaság, ami, ha megfertőződik a szőlőtőke kipusztulásával is jár. Ezt az amerikai szőlőkabóca terjeszti, mert ez egy fitoplazma, egy nagyon pici élős ködő, és a kabóca tudja megfertőzni a szőlőt, ami teljes elgyengülés végül elhalással jár. Ezzel ellen úgy tudunk védekezni, ha ezeket a tőkéket megsemmisítjük, elégetjük.
Teljesen, igen.
Van egy olyan törvényi felhívás, hogy amely ültetvénynél 30%-nál több tőkét érint ez a betegség, azt kötelezően az egész ültetvényt ki kell, hogy vágja a gazda. Természetesen itt kis kártérítés egyébben számolhat, de nyilván nem ez lenne a cél, hanem megelőzzük. És valóban, ahogy említette, ennek egyik legfontosabb kiváltó oka az éghajlatváltozás, valamint azt is mondják itt a szakértők, akik vizsgálják, hogy miért tudott ez, ugyanis ez a fitoplazma már 2013 óta jelen van Magyarországon, egész Európában is jelen van, de ilyen mértékű megbetegedést még nem észleltünk, mint amit a mostani időszakban. Tehát egyik oka az éghajlatváltozás, másik, hogy egyre több elhanyagolt szőlőültetvény van, amiben nyilván nagyon jó meleg ágya van mindenféle fertőzésnek, a rovarok bármik is, nem csak a jó rovarok, hanem ami számunkra nem hasznos rovarok, azok is nagy előszeretettel telepednek meg. A harmadikok pedig egy kicsit kettősséggel észleljük, mert hogy nagyon sok növényvédőszer, amit korábban ezeket a rovarkártevőket féken tudtuk tartani, kivonásra kerültek, mert ugye zöldítünk, a környezeti hatásokat szeretnénk, vagy terhelést csökkenteni, viszont ha ezt megtesszük, akkor valahol egy picit visszaüt ez a dolog. Tehát ez a három fő dolog, ami miatt azt mondják a hozzáértők, hogy ez a betegség most már ilyen módon el tudott harapózni. Itt az is a kérdésben szerepelt, hogy mely fajták, igen, amiket mi tapasztalunk, leginkább a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, olasz Riesling, Cabernet Sauvignon és még a kék frankos ültetvényekben is ezek a fajták, de természetesen bármely fajtánál ez jelen lehet.
A sátoraljaújhelyi fegyház és börtön 120 éves fennállására emlékeztek a büntetés végrehajtási intézmény falai között. Pavlics Tamás, a börtönmúzeum igazgatója vázlatosan felidézte a kezdeteket, valamint azokat a történéseket, amelyek meghatározóak voltak az intézet életében.
Hogyan is alakult meg ez a börtön, hogyan alapították meg, milyen körülmények között. Ez is egyébként különleges, hiszen nem egyfajta tervezés vagy stratégiai gondolkodás mentén született meg ez a megyei intézmény, hanem egyszerűen a kényszer hozta létre. Székely Elek polgármester, mint az egészségügyért felelős közrendőr, egyszerűen bezáratta az addigi megyei tömlöcöt, és szükség volt arra, hogy egy normális, kőből épült, a kor egészségügyi és biztonsági felültételének megfelelő intézetet építsenek, és akkor már egyébként az 1868-as bírósági törvénynek az eredményeként más megyeszékhelyeken épültek törvényszéki paloták, így Zemplén vármegyében is fölépült a törvényszéki palota Sátoraljaújhely főutcájára, mögötte pedig a törvényszéki fogháznak az épülete. Maga a tervező is egy különlegesség, ugyanis hát ez az épület nagyon gyorsan épült fel 1903 és 1905 között, mondjuk amikor 1905. november 1-én aztán megnyílt. Viszont ennek a tervezője Ziegler Győző műegyetemi tanár műépítész volt, és nem Wagner Gyula, mint a, egyébként az akkor épülő börtönök 90%-ának a tervezője. Ziegler Győző egyébként egy nagyon különleges és érdekes, kicsit elfelejtett ember. Ilyen épületek tartoznak hozzá, mint a Központi Statisztikai Hivatalnak a székháza, a Széchenyi fürdő, az Erdészeti Hivatalnak a székháza, a Győri Bencés gimnázium, tehát nagyon kiemelkedő épületek tartoznak az ő nevéhez, vagy akár a műegyetemnek a főépületének a megtervezése is, és így Sátoraljaújhelyen is ő kapta ezt a megbízást. És hát így az ő tervei alapján nyílt meg aztán ez az intézet. Kiemelt egyedi pontok között ez volt szintén egy ilyen fontos szempont, hogy a börtönkitörésről egy pillanatra megemlékezzünk, aminek büntetés végrehajtási szempontból nem ez a kiemelkedő része, persze az is, hogy a vezérkari főnökség felügyelete alatt itt egy politikai elítélteket őrző intézetről volt szó az 1930-as évek végétől kezdődően, akik német ellenes tevékenységért voltak itt. Azonban ugye ők érezvén azt, hogy a német csapatok közelednek Magyarországhoz, hát egy börtönkitörést, egy szervezett akciót terveztek, ami hát félig lett sikeres, egy részük kitört, és ezeket aztán a kiérkező csendőrök és német csapatok lelőtték ezeket az embereket. Azonban több száz másik politikai ítélet is volt az intézetben, akiket az akkori parancsnoknak a lélek jelenléte, a helytállása mentett meg tulajdonképpen, az, hogy Lindenberger Lajos azt mondta, hogy egyszerűen bírósági ítélet nélkül nem lehet csak úgy embereket kivégezni, és így visszakísérték az embereket az árkájukba, így több száz embernek az élete azért menekült meg, mert ő éppen akkor helytállt a saját posztját. Úgyhogy ez mindenki számára azóta is egy fontos tanulság az ő élet példája nyomán, hogy a törvényszerűséget azt be kell tartanunk, az emberi méltósághoz való jog az mindenképpen elsődleges kell, hogy legyen minden büntetés végrehajtási szakember számára.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Gronda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
People are strange when you are stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name.
when you're strange, when you're strange. When you're strange.